A Metodista Egyház műsora következik.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Örüljetek az Úrban mindenkor! A Metodista Egyház félóráját hallják. A műsor egyházi felelős szerkesztője Sztukkai Mihály.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Metodista Egyház nevében. Mai félóránkban egyházunk elmúlt eseményeinek kiemelkedő pillanatait igyekszünk megragadni, annak az életünk számtalan helyzetében megnyilvánuló isteni kegyelemnek a felidézésével, amely által mintegy újra is élhetjük ennek a kegyelemnek felemelő, megerősítő erejét. Ez többnyire a bizonyságtételek útján valósul meg, amelyben Istenünk megtapasztalt szeretetét bizonyítjuk, annak erejéről tanúskodunk. Árki Gábor és Pásztor Balázs a Szekszárd és a Nyíregyházi gyülekezetekben tanúskodtak a Krisztus követés áldásairól. Lakatos Lilla a közelmúltban megrendezett dombovári konfitáborról számol be visszaemlékezésében. Ének-zenei szolgálataim a különböző gyülekezetekben, akár ez is lehetne a címe annak a beszélgetésnek, amelyben Ambrusz Angelika életébe nyerhetünk be pillantást. Csontos Ivett, az árvízvédelemben tevőlegesen is résztvevő ifjú hölgy osztja meg velünk az elmúlt napokban megélt félelmeit és az azokon átsegítő reménységét. Május 5-i Isten tiszteletünkön Szekszárdon hangzottak el Árki Gábor szavai, amelyek biztatást, megerősítést munkálhatnak mindannyiunkban.
1993, ekkor tértem meg egy karizmatikus gyülekezetben. Azt mondták, hogy ott mindenki meggyógyul, és számomra ez volt a legfontosabb. Ugyanis 14 éves korom óta cukorbeteg voltam. Fiatalkori diabétesz, tehát azonnali inzulin. Azt mondtam, hogy megtértem, bár ekkor még nem is értettem, mi az a megtérés. Mégis éreztem, valami történt velem, valami megváltozott bennem. Szorgalmasan elkezdtem járni Isten tiszteletekre és olvasni a Bibliát, de a gyógyulásnak semmi jelét nem tapasztaltam. Teltek az évek, még mindig semmi. Vajon meggyógyultam? Ma már úgy gondolok vissza, hogy hálás vagyok érte Istennek, hogy a diagnózis óta eltelt, 24 évben teljesen szövődménymentes vagyok. Természetesen még adom az inzulint, és a felírt gyógyszereket is be kell venni. Egyre jobban bekapcsolta vannak a közösségnek az életébe, ahol megtértem. Aztán jött a szakadás a gyülekezetemben, ahonnan el kellett jönnöm, és a törés az életemben. Egy bibliai ige erősített engem, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Mégis néhány év úgy telt el, hogy Isten és a gyülekezet nélkül éltem az életemet. Azt hittem, én jobban tudom, merre kell mennem, hát nem így történt. Egy kis alkohol, egy kis gyógyszer, majd a depresszió, és meg sorolhatnám. A depresszió úgy elhatalmasodott rajtam, hogy gyógyszert kellett szednem, amit később aztán saját felelősségemre abbahagytam. Volt olyan eset, hogy majdnem megállítottam a távolsági buszt, mert pánikrohamom volt. Olyan is volt, hogy a vércukorszintem 18-as volt, ami rettentő magas, mégis úgy éreztem, mintha alacsony lenne. Ezért gyorsan édességet ettem, amitől persze még több lett. Ugyanis a depresszió képes betegségeket és betegségek tüneteit utánozni. Sokszor éreztem, mintha kicsúszna alólam a talaj. Elmentem orvoshoz szívdobogás miatt, és meghallgatott, azt mondta, minden rendben. Isten azonban ezekben az időszakokban is mindvégig keresett. Szólított embereken, könyveken, érzéseken keresztül. Nagyon féltem, hogy azt mondja majd, most aztán neked annyi. Ehelyett azt kérdezte, hogy vagy, merre jársz? Uram, itt vagyok. Ő ezt válaszolta, már nagyon vártalak. Nagyon boldog voltam, hogy újra jöhettem az Úrhoz, úgy, ahogy voltam szennyesen. Tudom, jönnek megrendítő dolgok az életben. Követünk el hibákat, elbukunk, hibáztatunk embereket. De Isten vár bennünket minden nap. Mert hova is mehetnénk? Örök élet beszéde van Jézusnál. Azóta egy kis közösségbe járok, ahova hitem szerint Isten vezetett engem. Itt úgy érzem, elfogadnak, imádkoznak értem, és tudok hitben növekedni, mások terhét hordozni. A történetem hasonló a tékozló fiújéhoz, aki amikor hazatért, édesapja nem csak, hogy nem utasította el, hanem elhalmozta ajándékokkal. Így érzem magam én is, Isten megajándékozott egy hozzám illő csodálatos feleséggel, akivel egy év házasság után babát várunk. Azóta egészé lett az életem. Az Isten, ami mennyi édesanyjánk, mindannyiunkat vár. Ő annyit kér, forduljunk hozzá bizalommal. Íme minden kész. Sőt, az első lépést maga Jézus tette, és teszi meg felénk. Oda lép, akár 14 éves legyél, akár 38. És megkérdezi, akarsz-e meggyógyulni, akarsz-e megszabadulni, és akarsz-e egy új életet.
Ez év nyarán is, június 30-a és július 7-e között, mint már évtizedek óta, sokszor máskor is, a Miskolc melletti Kistokajban rendezi meg egyházunk a kántorképző tanfolyamát, amelynek egyik lelkes hallgatója, Ambrusz Angelika, a nyíregyházi gyülekezetünk tagja. Egyházzenei munkássága nem csak az anya gyülekezetére korlátozódik, hanem az évközben ifjúság és erdülő találkozók énekes és zenei szolgálója is. Arra a kérdésre, hogy mi volt előbb, a zene vagy a gyülekezet, így válaszolt.
Kisgyermekkorom óta a metodista gyülekezethez járunk, ugye anyáiknak kezét megfogtam is, mint hívő család, vasárnap délelőttönként a gyülekezetben részt vettünk. Ez gyerekként még számomra úgymond semmi extrát nem adott, hisz mentünk és családi program volt, hogy vasárnaponként templomba jártunk, és lelkészünk Hekkel Márton különböző serdülő táborokat szervezett így nyaranta, és ilyen 13-14 éves korom környékén kezdődött az én hitbeli életem, amikor a ismerősökkel, velem hasonló korú gyerekekkel ezekre a táborokra eljártunk, és ott igei tanulmányokat végeztünk, és egy egész hetet úgy töltöttünk, Istenre figyeltünk, és a példázatokon keresztül is megismertük igazán az Úr Jézust. Az első ige, ami úgy igazán megszólított, az az Mózes 5. könyvének 30. részéből. Tanulj, hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtök beadtam az életet és a halált, és az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és az utódaid is. Számomra ez olyan lelki tartalmat adott, hogy felnyitotta a szememet, hogy hát élni szeretne minden ember, és nem szeretne senki a pokorra kerülni, és hogy ez egyszerűen csak annyit tesz, hogy az Úr Jézus befogadom, és az ő igényre támaszkodok, és minden nap vele járok. És ezt ott fiatal 14 éves korom környékén ezt megtapasztaltam, és azóta is ez az ige és társai végig kísérnek az úton.
A zenével való kapcsolatod is viszonylag korán kezdődött.
A zenei tanulmányaimat azt már egész kiskoromtól kezdve magammal hurcolom, cipelem. Édesapám 4 éves korom környékén már ott ültem a zongoránál, és lehet, hogy még csak az lében, és már a nővéremet utánozva zongoráztam. És 5 éves korom környékén már a zeneiskolába sikerült beiratkozni, és onnan elkezdődött zenei pályafutásom, amit művészeti szakközépiskolában, most pedig a Szegedi Egyetemen zongora szakon folytatok. Emellett, amikor a szakközépiskolát elkezdtem, a metodista egyháznak van egy bizonyos kántorképző nyári tanfolyama, amire elmentem, és ott ugye bár az egyházi zenei életből is most már megtapasztalok dolgokat, és a dicséretek énekeit és különböző kórusműveket is megismerhettem.
Konkrétan miben is áll a gyülekezeti kántori szolgálatod?
Ez a kántorizálás, ez ugye azt akarja, hogy a gyülekezeti életben, Isten tiszteleteken és bibliaórákon nem csak énekelünk, hanem orgonával, harmóniummal kísérjük ezeket az énekeket, vezetjük a zenei folyamatot, és próbáljuk még szebbé tenni az egyébként is szép mondani való jó énekeket. Ezt édesapámmal felváltva szoktuk csinálni, amikor ő esetleg különböző konferenciákon részt vesz, akkor én, mint segédkántor beugrok. Egyébként pedig fuvalával szoktam kísérni az énekek dallamát, és így még jobban színesíteni a istentiszteleteket.
Véleményed szerint mi a szerepe az egyházi zenének, a gyülekezet és kórus éneklésnek a bibliaórákon, istentiszteleteken és általában a különböző közösségi alkalmakon?
Én úgy gondolom, hogy az egyházi életben ugye a szavaknak van a legnagyobb hangsúlya, mint ige hirdetés, tehát azon keresztül tud a hívő igazán táplálkozni, de emellett nagyon fontos, hogy a zene megérintse a szívünket, lelkünket. És tehát fel lehet olvasni egy éneknek a szövegét, de hogyha mellette olyan zenei élményt is nyújt, ami teljesen a szívünkig elér, akkor még jobban érezzük az Istennek a közelségét. És ez persze különböző műfajokban lehet, tehát lehet ez egyházi, komoly zenei, akár fiatalabb, pörgősebb zenei élmény, tehát kinek mi az, ami a lelkihez eljut.
Jelenleg hol élsz? Mit csinálsz?
A tanulmányaim Szegedre szólítottak, és így a nyíregyházi anyagyülekezetemet kicsit elhagyva települtem át ide a Délalföldre, de nagyon jó érzés, hogy tudom, hogy Szegeden is van metodista gyülekezet, és tárt karokkal vártak, és próbálok a hétközi alkalmakon részt venni, amennyire az időm engedi, így a bibliaórákon, és főképpen az ifjúsági órákon is részt veszek, illetve a hétvégén itt vagyok akkor a vasárnapi istentiszteleten.
Május második felében Dombóváron gyűltek össze a tinédzserek, konfirmációs korú fiatalok egy lelki hétvégére. Erről az egyik szolgálót, Lakatos Lilla lelkészt hallják.
Közel 50 résztvevővel rendeztük meg egyházunkban május végén a konfi tábort. Ez a tábor tinédzsereket érint, tehát a 10 éveseket vártuk és hívtuk, 12-től 19 éves korú fiatalok voltak jelen. Egy hétvégét töltöttünk együtt, és ennek a hétvégének a mottója az volt, hogy értékes vagy. Ezt az üzenetet akartuk elmélyíteni a szívükben, átadni nekik, hangsúlyossá tenni, hogy Isten szemében ők értékesek. Ezért is az egyik igénk, ami alapján az egyik áhítat elhangzott, az ez: drágának tartalak és becsesnek. Az Ézsaiás próféta könyvében található, és Isten mondja a népnek, és Isten mondja nekünk is, hogy drágának tart és becsesnek. Azért is ezt a témát választottuk, és fontosnak tartjuk, hogy erről halljanak a fiatalok, tizenévesek, mert manapság a reklámok áradata zúdul minden fiatalra, de minden emberre, és a reklámok azt a torz üzenetet akarják átadni, hogy akkor vagyok értékes, akkor vagyok csak valaki, hogyha én ezt a bizonyos cipőt hordom, ezt a nadrágot, ezt a felsőt, attól leszek igazán menő. És ez egyáltalán nem így van. Ez egy hazugság, ami a tudat alatt, de azért ott be tud épülni, és főleg a tínédzserekben. Isten ezzel szemben azt mondja, hogy mivel ő alkotott bennünket, ezért már értékesek vagyunk, attól függetlenül, hogy mit húzunk fel. De hogy ezt ellensúlyozzuk, hogy megadjuk a mi válaszunkat erre, ahogy minden évben, idén is egy pólót készítettünk el, és erre a pólóra rányomtattuk ezt az igét: drágának tartalak és becsesnek. Hogy bevésődjön, hogy ott legyen a fiatalokban, hogy ezt a pólót felveszik bármikor, tudják, hogy nem külső dolgok miatt értékesek, hanem azért, mert Isten annak tartja őket. A táborunkban a vendég előadó egy pozsonyi lelkésznő volt, ezt is hadd említsem meg, Kopasz Gabriella jött el a határon túlról, és nagyon lendületesen, fiatalosan mondta elő is mindezt, színesen, érzékletesen átadva. Arról beszélt elsősorban, hogy a családból mit hozunk, a családban kik vagyunk, és aztán pedig, hogy az Isten családjában mit kapunk, mi az, ami a miénk lehet, milyenek vagyunk. És nagyon nagy felfedezéseket tettünk a bibliai kalandozásunk során, ugyanis több igehelyet kellett minden kis csoportnak elolvasnia, és ebből kihozni azt az üzenetet, megtalálni azt az üzenetet, hogy ki vagyok én Krisztusban. Így például rádöbbentünk arra, hogy Krisztusban erősek vagyunk, élők vagyunk, hogy üdvösségünk van ő benne, hogy hálás emberek lehetünk, hogy gyógyultak vagyunk, győztesek, hogy alkalmasak vagyunk erre az életre, és aztán az örök életre is, hogy szeretett gyermekek vagyunk ő benne. Olyan jó volt ezeket egymásnak elmondani, ezeket megtalálni, és mindenki úgy rácsodálkozott, hogy tényleg, és ennyi minden, milyen jó, megéri kereszténynek lenni, mert ennyi mindent kaphatunk Istenben. Tulajdonképpen egy nagyon szép hétvégét tölthettünk együtt, mindig nagyon jók ezek a táborok, reméljük jövőre is ilyen sok áldásban lesz részünk.
Hazánkban, de Európa szerte számos más országokban is a hírek között vezető helyen állnak az árvízi tudósítások, hiszen ennek a katasztrofálissá növekedhető természeti erőnek a fenyegetettségében élünk, és élnek emberek százezrei napról napra. Csontos Ivett, az Óbudai gyülekezetünk tagja, egyházközpontunk munkatársa, az elmúlt napokban személyesen is részt vett az árvízvédelmi munkálatokban, hiszen édesanyja háza Surányban a Duna mellett veszélyeztetett helyen fekszik. Telefonbeszélgetésünk elején azt kértem, átéléseiről, megtapasztalásairól mondjon néhány szót.
Több különleges dolgot is átéltünk. Az egyik az volt, hogy eredetileg éppen ebben az időszakban, amikor a leginkább érintve voltunk ennek a levonuló árnak, csütörtöktől hétfőig elutaztunk volna édesanyámmal. Ez az út az ő 60. születésnapi ajándéka lett volna, ő nem sokat utazott életében, így nagyon régóta készültünk, már régóta kivettem ezt az 5 napot is szabadságként, és akkor egyszer csak hirtelen közbejött ez a árvízi előrejelzés, ami nagyon érint bennünket, hiszen közvetlenül a gát előtt van a házunk. Tehát az egyik ilyen érdekesség volt, hogy miért pont ebben az 5 napban, most miért úszik el az utazásunk, és olyan különleges volt megélni azt, hogy az Úristen, aki az egész világ mindenséget a kezében tartja, ő tudja, hogy mikor, mi és miért történik, és ezeket a kérdéseket nekem nem kell feltennem, de nem el kell fogadnom. Így az utazás helyett haza mentem Surányba, ez a Szentendrei szigeten van, ahol lakunk, és még bőven volt idő a felkészülésre, nagyon sok segítő akadt, helybéliek, szomszédos településekről érkeztek emberek, kivezényelt rendőrök, hogy rengeteg homokzsákot előre el tudtunk készíteni, szükséges magasságot elérni a gátnál, de vasárnap, amikor a tetőzés volt nálunk, akkor alakult ki egy kritikus helyzet. Szakemberek szerint mégis néhány percen, fél órán múlt az, hogy nem szakadt át a gát, mert elkezdett szivárogni, vizált folyások voltak, és látszólagosan is megindult a gát. Pillanatok alatt egy fél órán belül megépült három tartó gerinc, aztán estig az összes többi, ami végül is megfogta a gátat, és a szakember azt mondta, hogy ő 16 árvíznél vett eddig részt, de hogy ilyen összefogást, ilyen gyorsan mindenki oda sereglett 100-150 fő, ki az autójával, ki a saját fizikai erejével beállt, és tette, amit tennie kellett. Ez egy nagyon nagy dolog volt számunkra is. További csodáként éltünk meg, hogy például a kerítésünk előtt feljött a talajvíz egy kivágott fagyökérzeténél. Ez körülbelül egy méterre volt a pecegődrünktől. Félő volt, hogy akkor innentől jön a házba a nem kívánt szennyvíz, és ez nem történt meg végül. Míg a szomszédunknak 50 méterrel alébb másfél méteres víz állt a pincéjében, nálunk egy csepp sem volt, teljesen száraz volt a pince, pedig a mi lakásunk a legöregebb a környéken.
Mi volt lelki támaszotok ebben a nehéz helyzetben? Miben lehetett bízni, reménykedni, hogy elkerül benneteket a vész?
Ami végig kísért engem ez alatt az izgalmas napok alatt, amikor féltünk, és a hírekben lehetett hallani, hogy milyen méretű árvíz jön, és tudtam, mit jelent ez. Épp azt a részt olvastam a Bibliában, amikor a tanítványok beülnek a csónakba Jézussal együtt, a tengerre mennek, és nagy vihar kerekedik, Jézus pedig alszik, és a tanítványok megrémülnek, felriasztják Jézust, hogy Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolta a hullámokra, azok lecsendesedtek, teljesen megszűnt a vihar, aztán azt kérdezte a tanítványoktól, hogy miért féltek ennyire, miért nincs hitetek. És ez a történet kísért engem ezekben a napokban, hogy mi az a hit, amiről Jézus itt beszél. Mi a hit egy ilyen helyzetben? Hogyan kellett volna a tanítványoknak reagálniuk erre, vagy nekünk, amikor a házunk ilyen veszélyben van? És végig csak azt tudtam imádkozni, miközben a homokzsákokat pakoltuk, hogy Uram, te meg tudod tartani ezt a gátat, és meg tudod őrizni a házunkat. És ezt a félelem nélküli bizalmat, hitet kerestem ezek alatt a napok alatt, amit az Jézus is elvárt volna a tanítványoktól.
Az emberi élet nehéz óráiban Istent ostromolja az ember kérdéseivel, miért történt, ami történt, miért pont velünk esett meg ez. Ellenséges indulatok születnek ilyenkor az ember szívében. Nem környékezette meg téged is ez a gondolkozás?
Nagyon hálás vagyok azért, hogy megmaradt a házunk, főleg anyukám és az ő helyzete miatt, hiszen napról napra élnek, és nincs semmink ezen a házon kívül. De ha megengedte volna az Úristen, hogy elöntsön bennünket a víz, tudom, hogy akkor is velünk lenne. Azáltal is megmutatná a kegyelem arcát, hiszen minél nagyobb mélységben van az ember, annál inkább ebben a ráutaltságban megtapasztalja őt. És nagyon sokan az országban nagyon nagy károkat szenvedtek el a víz által, és ne feledkezzünk meg a bajba jutott emberekről. A legkisebb segítség is egy jó szó, egy odafordulás, egy felajánlás, vagy egy imádság is nagyon nagy reményt adhat ebben a helyzetben. És aki teheti a saját eszközeivel, tegye meg azt a jót, ami másoknak pedig nagyon fontos.
És beszámolod végén mit szeretnél még elmondani?
Sokaknak szeretnék ezúton is köszönetet mondani, akik így álltak mellettünk segítségükkel, felajánlásaikkal, imádságaikkal. Nem csak értünk az egész országban, és támogattak mindenkit. Nagyon sokat jelent ilyenkor az, hogy egy ilyen összefogást tudhat maga mögött az ember. Valóban egy nagy biztonságérzetet ad. Köszönjük mindenkinek!
Nyíregyházi gyülekezetünkben pünköstkor tagfelvételre került sor az ünnepi istentiszteleten. Pásztor Balázs és felesége pásztorné Ember Anikó álltak a gyülekezet előtt azzal a megérlelt elhatározással, hogy a gyülekezet hitvalló tagjai kívánnak lenni. Pásztor Balázsnak a gyülekezetben elhangzott bizonyságtételéből hallanak most egy rövid részletet.
2010 év eleje óta, több mint 3 éve ide járunk a gyülekezetbe, és ahogy készültünk a tagfelvételre és a metodista egyház történetéről olvastunk és beszélgettünk, ebben a kis füzetben olyan csodálatos dolgokat fedeztünk fel. Hogy ezek az emberek meglátták azt, hogy dolgokról nem csak beszélni kell, hanem cselekedni kell, hogy éljünk meg dolgokat. Annyira bátorító volt, hogy tényleg mindenki, aki már olvasta, annak is azt is bátorítani szeretnék, hogy olvassa el még egyszer. Annyira bátorító volt, és azt éreztem, hogy na most tagjai leszünk a gyülekezetnek, olyan jó lenne, hogyha attól lennék metodista, hogy a hétköznapi gyakorlati életemet ezek a biblikus hitelvek vennék körül, formálnák, és nem azért, mert az van kiírva a kapuba, hogy metodista egyház. És olyan jó lenne, ha tényleg a gyakorlati életünkbe tudnánk meggyökerezni. Mert hogy Wesleyék is ezt csinálták. Testvérek, szeretném nektek elmondani azt, hogy nem azért vagyunk itt most Ancsival és a születendő kislányunkkal, mert hosszas kutatómunka után elmentünk mindenhová, és azt látjuk, hogy ez a legfejlődő, képesebb gyülekezet a városban is a legjobb gyülekezet, és ezért szeretnénk ide tartozni, mert itt a legkényelmesebb a pad, és milyen jól elücsörgünk, itt még hűvös is van, hanem mi úgy érezzük, hogy minket az Úr vezetett ide. Sokáig az Úr elé vittük imádságban ezt a dolgot, és az Úr vezetett bennünket ide. És ezért szeretnénk ennek a tökéletlen gyülekezetnek tökéletlen tagjaiként, de részesei lenni. És olyan jó lenne minden alkalommal úgy jönni a gyülekezetbe, hogy örök életem van. Van életem a másik számára. Van időm, hogy meghallgassam, hogy van, ha már megkérdezem. Van lehetőségem. És hogy így éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Nagyon sok mindent hozott az Úr elém. Vannak emberek, akiktől bocsánatot kell kérnem. Vannak, akikkel meg kell békülnöm, akikkel rendeznem kell dolgokat. Szeretném most ezt a beszédet befejezni, és elkezdeni tenni. Tenni dolgokat, hogy amit mi mondunk, az összhangban legyen a cselekedetünkkel is. Két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik dolog az az, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. A másik dolog pedig az, hogy veletek együtt szeretnénk ezt tenni.
Adásidőnk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk a hallgatóktól. Legközelebb, augusztus 2-án pénteken jelentkezünk metodista félóránkkal, örüljetek az Úrban mindenkor címmel. A felelős szerkesztő Barlai Tamás, a gyártásvezető Hegyi Gyöngyi és a hangmester Hegerűs János nevében is búcsúzik az egyházi szerkesztő Sztupkai Mihály. Isten áldása kísérje továbbra is életünket.